kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Tokár János a vendége a mai műsornak, ferences szerzetes, augusztus óta az ország legforgalmasabb templomának templomigazgatója, a Pesti Ferences templomnak. Gondolom, ferences szerzetesként nem ismeretlen neked a Pesti Ferences templom.
Az első élmény, ami ott ért engem, az az volt, hogy bementem a templomba, és azt éreztem, hogy otthon vagyok. Fura dolog, mert kicsit nehezen váltam meg az előző feladatomtól. Lélekben nagyon sok minden kötött Esztergomba, ott voltam diák, aztán az életemnek egy jelentős részét ott töltöttem, tehát ott voltam novícius, és utána 6 évig osztályfőnök, prefektus, utána most 20 évig megint ott voltam.
Tehát hát igazgató egy... volt az előző tanév végéig.
Igen, tehát igazgatóként dolgoztam. Cirka egy 30 év, ami ott telt el az életemből Esztergomban, és emiatt hát megvoltak ezek az érzelmi szálak elég elősen varva, és így kerültem át. De első pillanatban az volt az érzésem, hogy otthon vagyok, jó helyen vagyok, és ami ezt a benyomást adta, az az, hogy magamnak úgy tudta megfogalmazni, hogy egy átimádkozott templom. Tehát a templomnak az egész légköre, a hangulata, a belső világa, maga az a gazdag jelképrendszer, ami van ebben a templomban, a méltósága, az, hogy a falaknak az aranyozottsága, a díszítése, a tisztasága, a márvány, ami ott körbevesz. Tehát mind azt sugallja az embernek, hogy itt a halhatatlan Istennek valami csodálatos szentélye van, ahová érdemes bárkinek, mindenkinek betérnie.
Ferenciek terén található a templom, van ilyen metró megálló is, kikerülhetetlen a templom, valahogy úgy is áll, hogy belebotlik az ember, nem?
Hát igen, mondjuk ezt akárhova megyek, mindig ezt hozzák elő, hogy a közlekedés szempontjából nagyon jó helyen van, nagyon sok jármű, föld alatt is, stb. Oda viszi az embereket, és emiatt könnyű azt mondani, hogy ez milyen látogatott templom. Én a jelentőségét ennek ellenére nem ebben látom, mert vannak hasonlóan jól megközelíthető, és nagyon sok irányból jól megközelíthető templomok. Én úgy érzem, hogy ennek hosszú ideje van, ennek a templomnak egy komoly múltja van, nem időben elsősorban, hanem az ott működő szerzeteseknek a lelkiségén alapuló múltja, egy olyan spirituális háttér, amelyik szerintem ennek a templomnak megadja azt az atmoszféráját, amiért az emberek oda gyűlnek. Tehát lehetne nagyon jó helyen, ha nem lenne ennek a templomnak egy olyan vonzása, lelki vonzása, ami miatt más plébániákból, mert ugye ez nem plébánia templom, nincs területe, nincsenek területileg oda tartozó személyek, hogy más plébániákra az emberek mégis azt mondják, hogy ide jövök, és nem egy kényelmesebb, egy hozzám kevesebb utazással járó, kevesebb mozgással járó, és talán a mi templomunknak, az én templomomnak mondható helyre megyek, hanem vállalom azt, hogy mégis a városnak esetleg egy egészen másik irányába indulok el, vagy fölülök a vonatra vagy buszra, és egy jó pár 10-20 kilométert megteszek odáig, és akkor oda elmegyek. Most legutoljára éppen egy nagy tétényi hölgyel találkoztam, aki éppen onnan utazott be, de hát mondhatnék mást is.
Az is hozzájárul persze ehhez, hogy más templomok, ha jó helyen is vannak, hát van egy vagy két pap, aki ott szolgál, napközben ezek a templomok zárva vannak, gyakorlatilag a szentmisék idején látogathatók, a ferences templom pedig praktikusan egész nap nyitva van.
Igen, hát azzal az egy kis segítséggel, hogy délután azért ki kell takarítani a templomot, tehát gyönyörűen, és azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos része a templomba látogatásnak, vagy a részvételnek, hogy minden nap 4 óra folyik csak azzal, hogy a templomot takarítják a kedves munkatársaink, és mindig a tisztaságtól és a jó illattól van tele ez a templom, tehát ez mind hozzátartozik az embereknek az a, most nem mondom, a komfort érzete, ahhoz, hogy a jó Istennek megadjuk, ami neki jár, a tisztaságot, a rendet, a méltóság.
Reggel hánykor nyílik a templom?
Reggel 6 órakor kezdődnek a szentmisék, és délelőtt van 8-kor, 10-kor és 11-kor szentmise, hétköznap, és délután pedig fél 7-kor van egy utolsó. Tehát a hétköznap, igen.
És a takarítás, ez déli 12-től
4 óráig
tart. Van zárva, igen, a templom.
Egyben úgy zárva, hogy a rács azért nyitva van,
az előtérbe,
tehát az előtérbe be lehet menni. Ott is van két olyan oltár, amelyik a híveknek a legkedvesebb oltára. Az egyiket úgy hívjuk, a tápláló szűzanya oltár, és én úgy látom, hogy nagyon
szoktatja kis Jézus, ugye?
Így van,
nagyon emberi.
Hihetetlenül szeretik az emberek, és én, hogy figyelem, nagyon sok fiatal fordul meg ott, és azt gondolom, hogy abban az időszakban, amikor az országban, de szerintem nagyon sok helyen sokat stresszelnek a fiatalok, hogy mikor születik a kisbabájuk, születik-e, és rengeteg félelem, meg ehhez kapcsolódó valóságos, vagy képzelt fájdalmak is vannak, hogyha nem tud megszületni, vagy nem várhatnak gyereket. Szóval nagyon sokan imádkoznak ott, a másik pedig a tisztító tűzben szenvedő lelkeknek az oltár a másik oldalon,
ahol ezek mind az előtérben
vannak, igen, és mind a kettőnek óriási a látogatottsága. Azt hiszem, hogy a másikat se kell nagyon magyarázni, hogy azok az emberek, akiknek elhalt hozzátartozóik vannak, és ott van a szívükben még mindig annak az elválásnak a fájdalma, ami miatt oda jönnek, és ott imádkoznak értük.
A templom tehát hétköznap is nyitva van, de nem csak a templom van nyitva, hanem ferences sajátosság, van egy gyontató folyosónak hívott gyontató termetek, mert végül is nem folyosó.
Igen, tehát ezek mondjuk úgy egymással összefüggő rendszerek, mert valószínűleg ez korábban volt folyosó, ahol kint voltak a gyóntatószekek, és utána kitalálták, hogy jobb, hogyha egy teremben van összerendezve. Most egy teremben vannak a gyónási lehetőségek, így van, tehát van egy gyóntató helység, ahol 5 gyóntatószék van, és kint az ajtó előtt van a 6. Rendszeresen ezekben az időpontokban, amikről beszéltünk az előbb, tehát a templom nyitvatartási időpontjaiban, ott ülünk és várjuk a gyónókat. Másik óriási nagy élményem volt a szentmisékkel, a templomnak az átimádkozása, átimádkozottsága mellett, az, hogy a gyónásra nagyon sok ember jön, fiatalok, férfiak, és nagyon felkészülten, lelkileg, nagyon összeszedetten, tehát tudjuk jól, hogy van, vagy hát nekünk is lehet találni magunkról ilyen tapasztalatunk, amikor beesünk egy gyóntatószékben, és eldarálunk egy pár olyan dolgot, amit már sablonszerűen tudunk. És van, amikor az ember erre időt szán, felkészül, és ott van mögötte, érzi az a másik ember is, aki hallgatja ezeket a szentgyónásokat, hogy ott van mögötte, hogy a jó Istennel együtt, a bocsánatkéréssel együtt, esetleg a családtagok felé valamiféle megnyílás vagy bocsánatkérés szintén. Szóval ezekben a gyónásokban az ember úgy érzi, hogy itt az emberi lélek az tényleg oda teszi magát a jó Isten elé.
Nagybőjtben és karácsony előtti időszakban tucatjával állnak sorba az emberek, jó lehet 4-5, esetleg 6 atya is gyontat párhuzamosan. Évközben is a hétköznapokon vannak sokan, és atyák vagytok elegen, hogy fogadjátok a gyónókat?
Minden nap 3 ember van délután beosztva közülünk, akik várják, hogy jöjjenek a gyónók. Azt kell mondanom, hogy folyamatosan gyóntatunk, tehát nincs olyan, hogy lenne egy kis lazítás ennek a 2-3 embernek, azért mondom, hogy 2, mert azért a harmadik az időnként talán egy kicsit más munkára is, tehát elmegy szentmisét mondani, de 2-3 ember folyamatosan ott van, és ennek tehát a gyónók jönnek egyfolytában, és tehát van munkánk.
Itt egy kicsit időzzünk el, mennyire megterhelő. Hát fizikailag talán nem, mert ott ül az atya és hallgatja a gyónást, de ez nem egy passzív cselekvés. Tehát a gyóntatás a papi munkák sokszínűségében milyen munka? Könnyű munka, vagy a legfárasztóbb munka?
Most úgy vagyunk, hogy 2 órát szoktunk általában, ez a maximum, amit bent töltünk a gyóntatószékben, és a magam oldaláról tudom mondani, de biztos így van az idősebbek részéről is, hogy számomra nagyon üdítő dolog. Tehát van, amikor az ember olyan helyzetben van, hogy hallgat gyónásokat, és az ember azt hallja ki belőle, hogy, tehát, hogy nincs benne talán és ezt nem ítélhetem meg a másik ember, csak az embernek van egy ilyen tapasztalata, hogy nincs benne az összeszedettség. Tehát, hogy mint egy ilyen verkli. Elnézést kérek persze, hogy ilyeneket kell mondanom. És vannak olyan gyónások, és én csak ilyenekkel találkozom itt a mi templomunkban, ahol az embernek üdítő dolog. Tehát úgy érzi, hogy az ő lelkét is felkavarja, amit hall. Őnek is végig kell gondolni az életét, hogy mennyire becsületes mindaz a benne levő dolog, amivel ő találkozik önmagát illetően, illetve hogy az az ember, aki éppen jön, és a Jóisten irgalmát kéri, és valami eligazítást is esetleg az életvitelét illetően, szóval, hogy nagyon nagy komolyságot kíván, és nagyon nagy felelősséget az embertől, tehát óhatatlanul is egy párbeszéd alakul ki, amelyikben nagyon-nagyon jó érezni azt, hogy az az ember a másik oldalon, az tényleg úgy kezeli az ember szavait, hogy a jó Istentől szeretné ezt hallani, vagy őtől akarja ezeket hallani. Tehát most lehet, hogy ebből a felelősség domborodik ki jobban, de inkább azt akarom mondani, hogy ennek van egy olyan spirituális légköre, amelyikben az ember a fejlődést látja a másiknak, a fejlődésre való megnyílását, vagy nyitottságát.
Jó pap holtig tanul, de vajon gyóntatás közben tanul-e, gyarapszik-e a pap, vagy pedig fogy?
Hát biztos, hogy embere válogatja, tehát mindenki nevében nem tudok válaszolni, de az a feltételezésem, hogy gyarapszik, meg növekszik, tehát azt gondolom, hogy a másik embernek a készsége, a megnyílása, a szeretete az Úr felé, ez nekünk is bátorítás. Tehát most nem azt mondom, hogy erre nagyon... Tehát, hogy feltétlenül úgy szorul rá az ember, hogy könyben nem tudná, vagy hogy erről nem lenne tapasztalata, de egymást azt hiszem, hogy ilyen szempontból is tudjuk erősíteni mi keresztények, a papot is, a hívek, illetve hát nyilván mi is kölcsönsödve vissza. De hát persze azzal együtt, hogy az embernek tudatában kell lenni, hogy tényleg az Urat jelenti az ő jelenléte. Tehát, hogy azzal együtt, hogy van egy ilyen emberi oldala is, amit mondasz, hogy gyarapszik az ember, de azért van egy olyan oldala is, hogy az embernek azzal is tisztában kell lenni, hogy a szavai üljenek, és tényleg a Jóistennek a szándékát fejezhessék ki az emberek felé. Tehát, hogy egyfajta felkészültséget jelent már a gyóntatás előtt is, hogy nem az én szavaimra kíváncsi senki se.
A gyónás itt hitok a legsúlyosabb, nem terhe, hanem kötelezettsége egy lelkipásztornak. Természetesen nem is ilyennel kapcsolatban akarlak kérdezni, de tovább éle egy-egy gyónó problémája az emberben, és pláne ti nagy üzemben gyóntattok. Hordozod-e magadban és később imáidban a nehéz eseteket? Tehát együtt élsz-e bizonyos értelemben a távolságban is azokkal, akik a terheket lerakják nálad?
Ez így van. Nagy Szent Gergelynek van a lelkipásztorkodás, pontosabban nem tudom a műcímét, nem jut eszembe, de a lelkipásztorkodás, vagy a pásztornak a működéséről, vagy a szerepéről egy könyve, és ennek a könyvnek van egy olyan része, ahol arról beszél, hogy a pap olyan, mint egy mosdótál. Tehát, hogy a szélére odarakódó dolgokat viszi magával. Amit a mosdótálon ugye ott hagy az ember a kézmosás, arcmosás után, és ezt tehát óhatatlanul viszi magával az ember, ennek talán a terheit, ennek egy bizonyos értelemben talán azt az oldalát is, amit az ember szívesen hagyna ott, hogy ilyen a világ, meg hogy mi minden össze tud gyűlni, de azokat az érzékenységeket is, amivel a másik ember megérint engem. Tehát ahol úgy érzem, hogy olyan mélyre ás már le, ahol könnyeivel küszködik, csak nem csak küszködik, hanem nagyon sok esetben úgy távozik a gyóntatószékből, hogy kezébe takarja el az arcát, tehát hogy nyilván nem akar mások előtt ezzel tüntetni, de tehát az a mély átélése a bűnbánatnak, az óhatatlanul hat az emberre.
Térjünk át azokra sajátosságaira ennek a templomnak, amellyel még büszkélkedhetsz, a zenei élet. Azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jelentős ebben a templomban. Épp most ünnepeltétek a nagy orgonistátoknak, Gergely Ferencnek a jubileumát. Nem is tudom, hányadik volt. Születésének századik évfordulója?
Születésének századik évfordulóját ünnepeltük, igen, és hát 4 estén keresztül voltak zenei programok. Este a 7:30-kor a szentmise után kezdődtek, és akkor egy jó óra, másfél óra volt. Ebben a zenei életünket szervező Kecskés Mónikának a szervezésében szólaltak meg különböző, tehát elsősorban a tanítványok köréből, a jelenlegi zenei életet alkotó stábból, illetve egy-egy elmélkedés minden egyes alkalommal, tehát körülbelül ez volt az összetételnek a 4 napnak, és ezen kívül pedig hát évente van 3 nagy koncert, amit mi is szervezünk már, mint a templom, és hát vannak olyanok, amiket oda hoznak, tehát kívülről érkező koncertek. Folyamatosan a szentmisék közül, mondjuk a vasárnapi 10 szentmiséből 8 orgonás szentmise van.
Vasárnap
10 szentmisében.
Azt hiszem, hogy nincs még egy olyan templom az országban, ami vetekedne ezzel.
Hát, és nyilván, tehát ezt az ember el kell, hogy mondja, hogy azért van 10 szentmise, mert ez a 10 mind megtelik. Ezek folyamatosan egyre erősítő, egyre gazdagító élmények, hogy 10 szentmisén, hát mondjuk én nagyon profánul kifejezve csurig van a templom. Hetente 8000 ember fordul meg a templomunkban.
Még a zenei élethez hát kötelezettségetek van, nem csak Gergely Ferenc miatt, hanem Liszt Ferencnek a kedvenc temploma volt, és igen, azt hiszem, hogy igen, itt került közel hozzátok.
Az első hely a templomban, az első pad, ott van egy kis tábla, amelyik szép aranyozott tábla, amelyik jelzi, hogy itt ült a vasárnapi szentmiséken, tehát ez volt az ő helye a templomban, és hát a rendnek a konfráteri méltóságát nyert el, ami azt jelenti, hogy ugyanan rendtagnak, tiszteletbeli rendtagnak számít, mint amilyenben hát mi élünk, tehát a rend ezt a címet adományozta neki a rend iránti tiszteletből, és hát igen, tehát ő a zenei életünknek szintén egy ilyen nagyon-nagyon tisztelt múltbéli alakja.
23. Jánosnak is van egy emléktáblája.
Így van, így van, így van, az első mellékoltárnál van ez a tábla. Én is örömmel nyugtáztam azt, hogy nunciusként itt megfordult ebben a templomban.
Azt hiszem Törökországból, meg Bulgáriá felől ez a két ország volt rábízva, még az első világháború előtt. Igen. Jött vissza Rómába, és akkor pihent meg a ferenceseknél, és misézett ebbe a templomba, nem?
Na hát ennyire részletesen még nem néztem utána, de az emléktáblát azt én is ugyanilyen örömmel konstatáltam, hogy megfordult a mi templomunkban.
Van-e törzsközönség ennek a templomnak, vagy pedig olyan, mint egy pályaudvari váróterem, jönnek, megérkezik a ő vonatjuk, az adott szentmise, vagy letudják a gyónásukat, aztán mennek tovább, megismersz-e arcokat? Most már 6-7 óta ott
igen,
vagy.
Igen, hát a 6-7 az tényleg egy viszonylag rövid idő, és ha belegondolunk abba, hogy mondtam már 8-as misét, 10-est, 5-öst, félhetest,
és mindegyiknek más 8-as, a közönsége.
És mindegyiknek esetleg más a közönsége. Tehát ezzel együtt azt tudom mondani, hogy vannak emberek, akik kitartanak úgy mellettünk, hogy nem csak a Szent Jónás után vagy előtt maradnak ott a szentmisén, hanem hogy úgy választanak bennünket, mint a ferences lelkiség iránt elkötelezett személyek. Vannak, akik ilyen világi rendi fogadalom keretében is, tehát, hogy fiatalok között is, idősebbek között is, akik ugye rendnek ebbe a eléggé kötött vagy szorosabb közegébe belelépnek, vagy beletartoznak, és vannak, akik nem ezzel a rendhez való tudattal, hanem egyszerűen csak maga ez a ferences spiritualitás, ez nagyon közel áll hozzájuk.
Milyen katekézis, vagy milyen egyéb programok vannak, amelyek nem a szentmise, nem a gyónás, nem az énekkar?
A templom körül a többi ilyen választható lehetőség, vagy tanulmányra, vagy továbbképzésre való alkalom, elsősorban a Bolberis professzor úrnak katekézise, így van, amit ő tart. Azon kívül a rendtársak közül vannak, akik katekumenátusra való előkészítéssel foglalkoznak, dogmatikai előadásokat tartanak, vannak jegyes oktatásra előkészítő ilyen kurzusok, kisebb kurzusok, van minisztráns foglalkozás, van ferences világi rendi, felnőttek számára ilyen csoportot összefoglaló kis közösség, és hát nagyon sok az énekarnak, a zenekarnak nagyon sok programja van, amelyik oda kapcsolódik ezekhez a mi hittantermeinkhez. Az énekart, vagy az ének és zenekart ugye úgy viszonylag a műsorszámok szempontjából foglaltam össze, de a próbák szempontjából is ugye van egy Gregorián kis kórus, van egy nagy Liszt Ferenc kórus, amelyik egy nagyobb létszámú kórus, ott tart, Bécsből jön egy atya, aki ott egy kis kórus tart, minden kedden énekelnek a szentmiséken, 92 éves atya. Aztán van még 2 Gregorián kis kórus.
Egy szerzetesi templomhoz hozzátartozik a kolostor. A ti kolostorotok nem látható. Hol van a kolostorotok?
Hát látható, mert rendkívül most rossz állapotban van, és inkább...
De egy óriási épület tapad hozzá, rá van írva, hogy Ferences bazár, de a bazár a kolostor?
Hát behúzom a nyakamat. Hát, hogy most a bazár van ráírva, az abban nem vagyok biztos, de...
Ott a Kárpátia felüli bejárat fölött ott vagy Ferences
oda,
bazár.
Oda van írva. Igen,
az nem baj, oda van írva, mert az a kommunizmust is kibírta, tehát az az ősi felirata ennek az épületnek.
Na, ezzel még nem találkoztam a bazár felirata, a Pio Caféval azzal már találkoztam, illetve tehát ott így van, tehát alul a földszinten vannak ezek a vendéglátóipari üzemegységek, amik részben a rend bérleményeből részben hát azok ott maradtak, vagy ott voltak. Na mindegy, tehát fölötte van a kolostor, és hát a kolostornak érdekes jellege van. Én nehezen szokom ezt a kolostori létet.
Hányadik emeleten van a kolostor?
Hát ez az. Ugye van három emelet, és mind a három szinten valahogy vagyunk. Tehát az első szinten van a kápolna, ahova ugye hát találkozunk, imádkozunk. A második szinten élünk négyen, a harmadik szinten élünk heten. Most ez nyilván nem azt jelenti, hogy az egész épület tömbben, hanem ott pici kis szobácskák.
A templomhoz közeli része végül
hát
az épületnek.
Így is lehetne mondani, de úgy is, hogy egyelőre még egy picit mi is próbáljuk kolostorivá alakítani ezt a rendházat, mert ennek azért hosszú története volt, hogy amikor visszakerült az államosítás után, akkor az a Kálmán atya, aki ennek a rendtartománynak, a Mariana rendtartománynak volt a tartományfőnöke, őnek időbe tellett, amíg ezeket a házakat, ott lakók voltak,
lakrészeket.
Lakrészeket, így van, tehát polgári lakások voltak, ezeket vissza tudta vásárolni, különböző cserékkel vissza tudta szerezni, és ezek kvázi lakások, és nem kolostor. Tehát, hogy ebből a lakás együttesből, bérházból, hogyan lehet kolostort csinálni. Most ez az, amit úgy próbálkozom, vagy hát ez lenne most tulajdonképpen a célkitűzésem, amivel foglalkozom, hogy ezt összehozni.
Hát nem könnyű, gondolom, mert nem eleve, könnyű. Hogyha nem három könnyű. Emeleten nem húzódnak meg a ti erre a célra használható helyiségeitek, akkor...
Igen, az is egy érdekes dolog, ugye, hogy ennek az épületnek a szöge, a templom felé mutató szöge, az egy ilyen 30 fokos szöge, tehát nem 90 fokos, hogy egy épületnek általában zárnak az oldalai, hanem nagyon szűk, hegyes szöget zár be, és hát mondjuk azzal együtt az egész épületnek a további folyosók, a rámerőleges folyosók, és érdekes alakzatokat adnak ki. Na most ezek a folyosók nagyon sok helyen követik az 1500-as években lerombolt kolostorainknak az alapjait, amelyek lent a mélyben vannak, tehát arra épültek a vastag falak, azok a folyosói tartó falak, azok fölépültek. Na most egy újkori épület részt és egy ilyen mélyről jövő régi kolostori jelleget összehozni, az egy komoly építészeti bravúr volt szerintem, és mondjuk ebben most lakni, ez meg pláne ad az embernek. Hát igen, adnak azért kérdéseket, vagy jelentenek kérdéseket, azzal együtt, hogy fafödém, és így tovább.
Hát mióta élnek itt ferencesek ezen a helyén a fővárosnak, vagy Pestnek?
Hát a tatárjárás után kerültek ide a ferencesek.
Tehát 13. századtól?
13. századtól kerültek ide a ferencesek, kapták a ferencesek ezt a helyet, és utána folyamatosan a jelenlét ez megvan. Tehát a török idők alatt volt csak dzsámi benne, nem rombolták le a kolostor teljesen, hanem tehát használták az épületet, és mondom, dzsámi volt a templomban.
Nagyon érdekes, hogy jelenleg a belváros szíve, de valamikor a város széle volt ez. Az, amikor épült, gondolom, hogy utána már a legelők kezdődtek.
Több, mint valószínű, mert azt mondják a leírások, hogy egészen az Asztóriáig terjedt a kert.
A kolostor kert.
A kolostor kertje, és ott az egyetemi könyvtárral bezárólag. Tehát valószínű, hogy ez a forgalom és ez a jelenlegi épületek halmaza meg magassága, ez mondjuk kertek miatt ez nem lehet elképzelni nyilván.
Említetted, hogy nem vagytok plébánia. Te nem plébános vagy, hanem templomigazgató. Eddig gimnáziumigazgató voltál, most a templomigazgató vagy. Mi a különbség plébános meg a templomigazgató között?
Hát ugye a plébános az terület tartozik, és a területen élő emberek tartoznak.
Tietek az egész ország?
Így is lehet mondani, de inkább úgy mondanám, hogy mi nem kaptunk ilyen felelősséget a megyés püspöktől, hogy egy területennek a gazdái legyünk, illetve azoknak a híveknek, hanem a hozzánk betérő emberek, bárki jöhet, azokat szeretettel szívesen fogadjuk, de nincsenek ránk bízva emberek, tehát nem mondják azt, hogy ezeknek ezen a területen lakó embereknek a sorsa, keresztelés, esketés, bérmálás, a szentségek kiszolgáltatása, a ti dolgotok, hanem annak a plébánosnak, aki ott most március 15-e téren, ott van a plébánia, és ott van a belvárosi templom, a gyönyörű, szép, gótikus belvárosi templom, mi annak a részei vagyunk.
Hát néhány szentséget azért kiszolgáltattok, a bűnbánat szentségét, meg az eukarisztiát kiszolgáltatjátok.
Persze. Igen, de hát a hozzánk betérőknek, de igen, nem úgy, hogy igen. Nekünk aztán most ezekért a hívekért, mármint a területen lakókért aggódnunk kéne, hanem ők választanak minket.
Esküvők vannak-e?
Vannak esküvők is, mondjuk viszonylag ritkán, ahogy én most látom, körülbelül úgy hetente egy-kettő, tehát nem sok.
Mindenhol kevés az esküvő. Úgy tudom, hogy a ferences öreg diákoknak is van rendszeresen találkozójukat.
Minden második, a hónap minden második vasárnapján jönnek össze az Esztergomban érettségizett ferences öreg diákok, ez egy régi hagyomány. Ugye az Esztergom ferences gimnázium úgy épült, hogy az itteni bazárok bevételeiből, meg a bérlakásoknak a bevételeiből.
Ez is egy érdekes dolog, említett az előbb, hogy a Mariánus rendtartomány, hát most már egy a két rendtartomány, de hát valamikor volt a Mariánus meg a Kapisztrán. A Kapisztrán működhetett a kommunizmus alatt is, a Mariánusok meg kihalásra voltak ítélve. Újjá alakultak a rendszerváltozás után, de nem voltak annyian, és az utánpótlás is csak csörgedezett, hogy végül is a Rómában is úgy gondolták, hogy jobb, ha egyesül a két rendtartomány, de az esztergomi gimnázium is, és ez a templom is eredetileg a Mariánusokhoz tartozott, és te most volt esztergomi igazgatóként eljöttél az öreg diákjaidhoz.
Ezt a történelmi előzményeket, amiket itt most elmondtál, azzal tudom csak úgy kiegészíteni, vagy mondani, hogy tulajdonképpen ma már ebből nem érzünk semmit, de akkor se éreztünk, amikor esztergomi diák voltam, tehát nem csináltak ebből ilyen éles határokat, bár mindig tudtuk, hogy léteznek, meg volt a történelemben egyfajta ilyen polarizáció a két provincia között, és ennek voltak hangulati elemei, vagy hangulati velejárói is, de mi sose éreztük. Mindig azt éreztük, hogy nagy szeretettel fogadnak. Most is ebben a rendházban, ahol élünk, itt is vannak olyan rendtársaink, akik még a korábbi Mariana provinciának a tagjai voltak, akár úgy, hogy háború előtt, de még nyilván a mai napig is ők hozzák ennek a hagyományait, illetve, hogy mi, akik pedig a Kapisztrán provinciába léptünk be, de hát Esztergomban is szolgáltam, most itt is szolgálok, úgyhogy gyakorlatilag ezek a különbségek úgy kezdenek azért teljesen eltűnni.
De ez nagyon érdekes, amit említettél, hogy ez a nagy épület, amelyben egy piciny részt a kolostorotok is elfoglal, ez tulajdonképpen azért épült, hogy anyagilag lehetővé tegye a rendnek az esztergomi gimnázium elindulását valamikor a 30-as évek elején?
Így van, tehát 31-ben indult az iskola, és a nagy építkezések a 35-től kezdődtek el. Arisztid atya, ugye az ő neve itt, aki ismerős, az ő kezdeményezésére, illetve az ő aktív, nagyon aktív jelenlétével. Így van, és az innen befolyó pénzekből építették ezt fel. Tehát nyilván, hogy nem lehetett volna csak a hívek adakozó készségére építeni, hanem volt egyfajta ilyen üzleti vállalkozás, a szabad ezt ilyen mai nyelven mondani, amivel anyagi alapot teremtettek a gyerekeknek a továbbtanulásához.
A földszinti üzlethelyiségek, és egyébként meg egy bérlakásoknak volt ez a palotája.
Igen, igen.
És mellette
igen.
Egy kis részben a kolostor eredetileg is.
Így van.
Vannak-e már terveid, ami újdonság lehet? Tehát mit szeretnél? Már kezded azért látni, hogy mi a helyzet. Azt említetted, hogy a kolostort szeretnéd kolostorszerűbbé tenni, ami nem könnyű.
Igen, ezek mondjuk ilyen olyan dolgok, hogy az ember szereti ott jól érezni magát, ahol van. Tulajdonképpen ez a kolostor alakulás, vagy alakítás, vagy kolostori hangulatúvá, vagy... Na szóval ez csak ennek szól. Igazából, ami nekem úgy, bennem úgy nagyon erősen mozog, az, hogy tényleg ez a templom az imádságháza legyen. Minden templom az, de mivel itt annyi sok ember fordul meg, és annyira ez az igény az emberek részéről, tehát, hogy ott csendben imádkozzanak. Tehát látom a napnak a minden órájában, amikor nyitva van a templom, nincs olyan, hogy üresen lenne. Próbálunk ez úgy alkalmazkodni, például, hogy nagyon sokan járnak oda orgonálni, mert hihetetlen jó orgonája van a templomnak. De hogy azokban az órákban 1-től 4-ig mondjuk, amikor takarítás is van egy picit, de azok a hölgyek, akik ott takarítanak, csendben, szinte észrevétlenül dolgoznak. Bejön oda kb. 8-10 ember. Ott imádkoznak hihetetlen bensőséges módon, hogy ennek mindig meglegyen a feltétele, a körülményei. A zsolozsmákat a templomba levisszük a rendházból. Egy már a reggeli ma óra az eddig is ott volt, de napközben
hánykor? Hánykor van az?
7-8-kor.
Tehát a szentélyben ott vannak a ferences barátok és a...
A hajóban vagyunk.
A hajóban.
Együtt a hívekkel, tehát ez a szeparálás nincs meg, de ott vagyunk a hívekkel, együtt imádkozunk. Tehát, hogy minél több, akkor szentségimádás napközben. Tehát minél több olyan alkalom, meg forma, különböző forma legyen, ahol az emberek megtalálják azt, hogy ez az ő imádságuk, és oda szívesen jönnek. Tehát szentségimádás van. Minden nap elmondjuk a Lorettói litániát szentségkitétellel. Aztán a rózsafűzét, a teljes rózsafűzét elmondjuk. Vannak világi testvérek, kivágévek, akik ezt vezetik. És a csendes imádságnak is nagy tere van. A karizmatikus közösség jön el és látogat meg bennünket havonta egyszer, tehát ők ott tartják az összejöveteleiket, mármint hogy a szentmiséjüket. A tézei közösségnek vannak ott imaórái. Tehát bármilyen közösség, mondjuk elsősorban azt szeretném, hogy a ferences közösségeknek, most ezért is csináltuk például az esti 8-as szentmisét úgy, hogy a ferences diákoknak, a fiatal diákok számára minden misét úgy, hogy minél több fiatal ferences legyen, tehát például a 12-es szentmisét vasárnaponként a Xavér atya, aki fiatal 32 éves ember, 33 éves, az elődatya az esti 8-ast, tehát hogy a fiataloknak is meglegyen a ferences lelkiségre felszólító hang, vagy hogy abban segítséget adó hang. Tehát, hogy otthon érezzék magukat. És hát persze az idősebb generáció is, akik ott vannak közöttünk, rendtársak, ők is ugyanígy teret kapnak ahhoz, hogy az idősek számára is meglegyen a megszólítás, a hang, ahogyan ővelük lehet találkozni. És akkor mi vagyunk még egy páran ilyen, mondhatom még talán magunkat középkorosztálynak, akikkel szintén ugyanez van. Tehát számomra az lenne a legfontosabb, hogy ez a templom nagyon mélyen, csendben, de az imádságháza legyen. Tehát ne egy külsőséges, ne egy a látványosság, ne a statisztika legyen benne a lényeges, hanem hogy ott mindenki megtalálja az imádkozáshoz a legméltóbb helyet.
Érdekes változás az életedben, hogy eddig elsősorban tanár voltál, most meg elsősorban lelkipásztor vagy. De gondolom, hogy tanárként is lelkipásztor voltál, és lelkipásztorként is az ember tanít.
Én ebben a folyamatosságot élem át, teljesen a folyamatosságot élem át. Nyilván, hogy a tanárság egy bizonyos szempontból azért, tehát most a jelen állapotomban egy picit kerülendő is talán, mert a tanársága néha vele jár, hogy az ember szeret kioktatni másokat. Tehát, hogy folytatódik a katedra az életben is, és ez egy kicsit olyan kellemetlen dolog. Azzal együtt, hogy én a tanárságot, meg az iskolát hihetetlenül szerettem. De úgy érzem, hogy erre a folytatásra olyan értemben a Jóisten jókor választott ki, vagy küldött el, hogy nagyon nagy igényem volt arra már, hogy úgy kicsit még bensőbben éljem át azokat a dolgokat, amiket az ember hirdet, imádkozik. Tehát, hogy a Jóistennel való kapcsolat az a mélységeket, még nagyobb mélységek felé terelődjön. Most ugye ezek a szavak, hogy mélység, sokszor, hogy beszélgetünk ilyenekről, de hogy ki mit ért rajta, szóval ezeket nehéz tisztázni, de hogy az embernek arra igénye van, hogy ezek az imádságaiban elmélyültebb legyen, meg a gondolkodásában, meg a szellemiségében, lelkiségében, azt hiszem, hogy ez egy jó irány, és hogy én úgy gondolom, hogy erre én most kaptam egy lehetőséget, egy nagy lehetőséget, és a hívekkel, az idebetérő hívekkel ezt nagyon-nagyon jól meg lehet élni.
Bölcsészkart végeztél, latin-magyar szakos tanár vagy, a az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek voltál, gondolom, a diákja, ami most a Piarista Rendház, meg Szapiencia szerzetesi főiskola, tehát nem idegen neked földrajzilag a pesti ferences templom, gondolom. Hogy emlékszel vissza? Tudtad, hogy ez egy ferences templom, de amikor te egyetemista voltál, akkor ferences nélküli ferences templom volt, nem?
Ferences nélküli, igen, ferences nélküli ferences templom volt. Viszonylag kevésszer jöttem ide be a templomba, mert akkor valahogy ez az 5 év az úgy telt el, hogy nagyon sokat vállaltam. Tehát egyszerre végeztem el a hittudományi főiskolát és az egyetemet. Ez volt különben úgy, tehát mindenkinek számára ez volt a feladat, és én egy picit volt benne, hogy ha bírom, akkor menjen. És 5 év alatt sikerült a kettőt úgy elvégezni, hogy utána már mentem Esztergomba tanítani. Tehát viszonylag arra koncentráltam, ami a munka.
Igen, tehát jártál, igen, biztos a pesti ferences templomba, de nem volt úgy, hogy körülbelül.
Így van, tehát úgy, hogy mondjuk havonta, tehát hogy most mondjak egy számot, tehát havonta egyszer be tudtam oda jutni, de rohantam haza pasait, hogyha tehát imádságaink voltak, reggeli ima, esti ima, zsolozsma, és közt az ember pedig itt volt, át a Margit körútra, ott voltak a teológiai tanáraink dogmatikából, morálisból.
És a Pasaréten meg laktál.
És Pasaréten pedig laktam. Uh-huh. Tehát viszonylag elég intenzív mozgás volt az a nap, amikor, tehát voltam, hogy reggel 8-kor kezdtem, és este 8-kor értem haza. De úgy, hogy közben folyamatosan voltak órák. A munkával telt ez az 5 év, intenzív munkával.
Közben eszembe jutott Szent Antal. Sok ferences templomban, talán Esztergomba is, a kedd az Szent Antal napja. Vajon a pesti ferences templomban maradt ebből valami?
Persze. Tehát mondjuk ez a ferences templomoknak régi hagyománya és szép hagyománya, hogy van egy kiemelt szentmise, amelyeknek a végén Szent Antal prédikációiból olvasnak föl. Ez egy összegyűjtött kis...
És ez melyik szentmise?
Ez a 10-es nálunk.
Tehát keddenként a 10-es szentmise az
után, így van, azután van, Szent Antal tiszteletére van, illetve utána Szent Antal beszédeiből van egy összegyűjtött kis anyagból válogatás, abból olvasnak fel részletet, illetve a Szent Antalról szól imádság, hozzávaló fohász, tehát ezzel emlékezünk.
És van-e még törzsközönsége Szent Antalnak?
Van, nagyon látogatott, különben is a 10-es misék elégén, tehát nagyon látogatott szentmisék.
A hétköznapi 10-es misék, és igen, a keddi 10-es, jó idő, az a Szent Antal.
Így van, úgyhogy tele van a templom, tehát mondjuk én egyszerűen tudom mondani.
Van Szent Ferenc oltárotok. Hát valamikor a szerzetesi templomokban a mellékoltároknak, meg hát más templomokban is a mellékoltároknak is nagy szerepük volt, mert nem koncelebráltak az atyák, hanem a napi szentmiséjüket egyenként egy-egy oltárnál végezték, sokszor párhuzamosan, ketten, hárman is egy-egy oltárnál. Manapság árválkodnak a mellékoltárok, de Szent Ferenc oltára egy évben legalábbis egyszer használatban van véve, ugye? Szent Ferenc.
Nálunk többször is, mert
igen?
Van.
Na, mesélj.
Van egy atya, aki ott misézik rendszeresen, Gellért atya, egy premontrai atya, aki a tridenti ritus szerint, tehát a római misekönyv szerint végzi a liturgiát, és ő minden szerdán délután a Szent Ferenc oltárnál misézik, és nagyon sokan vannak, akik szeretik ezt a régi liturgiát, és oda gyűlnek ehhez a mellékoltárhoz, úgyhogy szentveznek még ilyen szempontból is van egyfajta kiemelt szerepe.
És egyébként mikor használjátok Szent Ferenc oltárát?
Hát egyébként meg október 3-án van a tranzitus, Szent Ferenc boldog halálára való emlékezés, és ekkor gyűlünk ehhez az oltárhoz, és akkor megemlékezünk a haláláról, így van.
Az egy nagyon szép szertartás, egyszer végig.
Szép szertartás, a ferences öregdiákok kifejezetten nagyon szeretik, és elérzékenyülnek ilyenkor, mert látják azt, hogy az embernek lehet úgy is a halálára gondolni, meg úgy felkészülni a halálára, hogy ez nem egy rettenetes és fájdalmas, meg félelmetes dolog, hanem a lélek abszolút békességében és a teremtőnek visszaadva magunkat, tehát hogy így is megtörténhet egy halál.
Pesti ferences templomban hányan vagytok ferencesek most?
11-en, bocsánat, mindjárt számolni kell, tehát 11-en úgy, hogy van egy rendtársunk, aki kint van Amerikában.
De hozzátok tartozik így papíron, vagy elméletileg?
Hát hogyha ő most éppen itthon tartózkodik, de amikor...
Ő PhD hallgató, és a washingtoni magyar lelkészként
van,
is
pontosan,
működik, ugye?
Tehát hogy ő majd ide jön haza, amikor befejezte a tanulmányt, úgy néz ki, egy éven belül.
Uh-huh. tehát 11-en vagytok, mint egy foci csapat.
Ővele 12-en.
Mondd el a keresztneveket legalább, és kicsit azt, hogy ki mit csinál. Sekrestésetek is Ferences barát, úgy tudom.
Így van, tehát a helyettesem, hogyha lehet így mondani, ugye, mert nem biztos, hogy ez a legjobb szó így rá, tehát a Szerafim testvér, ő a sekrestés, és egyúttal ő a...
Viceházfőnök?
Hát így lehet mondani, hogy vikárius, vikáriusnak szokta, igen, uh-huh. igen. Tehát ő következik. Az idősek sorában az első, ugye a Bánkatya, aki korban a legidősebb.
Ő korábban provinciálisa volt a Mariánusoknak éppen.
Így van, tehát tartományfőnök volt, ebben a házban volt a központi ház, tehát ő itthon van ebben a házban mindenféle értelemben. Nagyon komoly teológiai felkészültséggel rendelkezik.
Doktor is,
teológiai doktor, dogmatika, és szeret írni is, könyveket jelentett meg folyamatosan. Mellett az interneten van neki egy saját lapja, ami nem régiben, nem tudom, egy pár évvel ezelőtt országos kitüntetésben részesült, mert a leglátogatottabb, illetve a legjobban kidolgozott lap volt.
Fantasztikus, pedig 90-hez közeledik körülbelül, nem?
Így van, tehát ő 88-at betöltötte, tehát igen. Vele egykorú, talán egy picivel fél évvel idősebb a Szabolcs atya. Ő megjárt az amerikai missziót, Amerikában is dolgozott. Előtte korábban Esztergomban volt nevelőtanár, és most visszakerülve a lelkipásztorkodásból veszi ki a részét. Ő is a gyóntatásban és a szentmiséket mond, tehát ő is dolgozik velünk együtt. És nagyon alaposan felkészül minden beszédére, gyönyörűen kidolgozza, leírja, és akkor ezt felolvassa, elmondja. A következő korban a Domonkos atya, aki a kinti amerikai missziónak volt a vezetője, és most miután hazatért, akkor is lelkipásztori.
A Domonkos atya volt detroiti magyar plébános.
Ő kifejezetten a gyóntatásból eli a legnagyobb örömét, úgyhogy kora reggel már, amikor a zsolozsmának vége, akkor elsőnek ő szinte minél hamarabb szeret a gyóntatószékhez élni, és akkor őt úgy kell szinte kirobbantani, hogy most már akkor lejárt a 2 órád, egy kicsit pihenjél, mert ő is azért 83. évében van, tehát megvan a kora hozzá, hogy egy kicsit azért pihenhessen. Utána következik az Ágoston atya, aki szintén tanári diplomával rendelkezik, magyar-orosz szakos tanár volt akkorában, az esztergomi gimnáziumban volt, házfőnök is, meg plébános Gyöngyösön, tehát sokféle munkakörben dolgozott már ő is. Itt most nálunk ő is a szentmisékkel, gyóntatásokkal, tehát mindaz, amit feladat van beosztva. Akkor az Ágoston atya után a Julián atya következik, őt nagyon szeretik, nagyon lánglelkű prédikátor, aszkét a hajlamú, lelkiségű ember, szeretett és kedvelt lelki atya, nagyon sokan szeretik őt hallgatni, és hozzájárnak sokan gyónni is. Aztán a Viktor atyát kell megemlítenem, aki korban velem egyidős, és ő eddig a tanulásban, vagy tanítás oktatásban vett részt.
Szentendrén,
így van, Szentendrén ő tanár volt. Onnan került most ide hozzánk, mellette Vácot is ellátja az ottani Ferences rendházat, illetve szombat-vasárnapot lelkipásztorkodással foglalkozik. Hétfőn, szerdán és pénteken pedig a piaristáknál, ugye a történelem tanár, igen, tehát ő ott is vállalt munkát. A Viktor atya után így korban akkor még a Vencel atya következik, aki fiatal ember, szentföldi zarándoklatokat vezetett folyamatosan.
A rendtartomány szentföldi biztosa. Komisszárja, biztosa.
Így van, aki felelős azért, hogy a magyar részről is legyenek, akik úgy a Szentföld iránt fokozott érdeklődéssel, figyelemmel, szeretettel vannak, viszi a zarándok csoportokat.
És ő tud horvátul is gyóntatni?
Nem csak gyóntatni, hanem misézni is. Tehát a horvátoknak a minden második héten, sőt most ő bevezett, hogy minden héten a régi templomunkban, ott a Batthyány tér mellett van a Szent Ferenc sepphelyi templom, minden héten vasárnap 5-kor ott a horvát szentmiséket ő mondja. Korban a Nikodémus atya, ő következik, aki ilyen rendházi gondnokként, tehát ő is misézik, és rendházi gondnokként az időseknek főként a pátyolgatásában, figyelmességében, tehát egy rendkívüli jószívű, jólelkű, figyelmes az öregekre, nagyon érzékeny. Az Asztrik atya pedig zeneművészeti főiskolát, egyetemet végzett, és hát egy képzett zenészünk, nagyon sok hangszeren tud játszani, és nagyon szeretik a főként a fiatalokat, ő Medjugorjéba viszi meg, jegyes oktatásokat tart nagyon sokat, a ifjúsági hittannal foglalkozik, szóval ő az a zenészünk, így van.
Közelmúltban részt vettem egy szentmiséjén, Bárdi Bükkön, a Porcinkula kápolna búcsúját tartott, és a szentmise végén kotorászott a miserúa alatt a ferences habitusának a nagy zsebébe, és előzött egy olyan 25 centi nagyságú kis kürtöt vagy trombitát, és a boldogasszonyánkat gyönyörűen elfújta.
Igen, hát neki van körülbelül 5-6 hangszere talomba, kikor melyiket húzza elő, és akkor azzal a legszebb dallamokat tudja.
Megszólalni biztosan... a Ferences templomba is, a Pesti Ferences
Persze,
templomba is?
Ma például névnap volt, Mária névnapot most ünnepeltünk. Van három kedves kollégánk, aki ott dolgozik, és az azt hisz, hogyha valamelyik Bach darabot adta elő az egyik fuvolán.
Tök egy sokszínű társaság vagytok.
Sokszínű, és úgy tapasztaltam, hogy egy nagyon lelkileg, nagyon érett és jó indulatú, befogadó közösség.
Gondolom elméletileg minden ferences tudja, hogy időnként helyet kell változtatni, egy másik kolostorba folytatja a munkáját, de azért ezt nehéz lehet megszokni. Új emberekhez kell igazodni, újakat megszokni, időről időre, kicsit új feladatban, új közegben ugyanazt csinálni. Voltam neked nem már, gyakran volt részed ebben?
De, ezt... hát mondjuk jó, most 20 év együtt, egyszerre az úgy viszonylag hosszabb időnek számít, de korábban kerültem már Esztergomba a Pasarétre, Pasarétől vissza Esztergomba, és ezek nagyon nehezen mentek, mert szoros emberi kapcsolatokat alakítottam ki, tehát nagyon szerettem azokat az embereket, akik együtt voltam, és nagyon nehezen ment a váltás, meg egy kicsit úgy is éreztem sokszor, hogy nem értem az okát, hogy miért történik, és akkor ez egyáltalán, tehát úgy érzem, hogy nem jelentett semmilyen lelki problémát, nagyon jól érzem magam a bőrömben, és nagyon tetszik az, amit csinálok. Tehát nem úgy mondom, nem sírom vissza a múltat.
Abban együtt, hogy nagyon szeretted azt is természetesen, azt is, és ez látszott is a munkádon, mert nagyon-nagyon szépen végezted ott, és nagy megelégedésére sokaknak, diákoknak, szülőknek. A város szívében még erre térnék vissza egy kicsit. El lehet-e csendesülni? Hát ott vagytok. Jó, hogy most kicsit csökkent talán a zaj, ahogy megcsinálták a Kossuth Lajos utcát, és villanyrendőr, zebra, megállnak az autók, nincs az állandó bőrgés talán, de nem lehet könnyű.
Amikor ide felköltöztem, akkor első éjszaka egy percet nem aludtam, és nem azért, mert lelkileg annyira rossz állapotban voltam, hanem annyira nagy zaj volt. Tehát én nyitott ablaknál asszom még télen is, és a Kossuth Lajos utcára nyílik az ablakom, és folyamatosan, tehát mondjuk hiába van megállás a zebra előtt, de vannak emberek, akik padlógázzal indítanak, tehát akkor nagy a dübörgés. Nem lehet azt mondani, hogy sokkal jobb lett talán a helyzet. A lényeg, hogy nagyon nehezen bírtam az elején. Voltak különböző ötleteim, hogy hogyan lehet úgy minél csendesebb helyre elvonulni. Fogtam a matracomat, és a teraszra kifeküdtem, meg ilyenek.
De a terasz az is az utcára nyílt?
Nem, az a templomok az oldalában van, és a templom sok zajt fölfogja az ajt. Körülbelül eltelt kis idő, csak aztán jött az esős idő, és akkor mindig éjszaka arra ébredtem, hogy be kell mennem, mert elázok. Bementem, és akkor utána azt éreztem, azt érzékeltem, hogy megsüketültem az ajra. Abszolút impulzus vagyok, semmit nem érzékelek belőle, és csak azon csodálkoztam, hogy nem hallok bele semmit se. Tehát belül élem a magam életét, gondolkodom, és nem veszem észre, hogy zajban vagyok, csak akkor, amikor az ember úgy ráeszmél, hogy jó, hát itt ez borzasztó.
Szóval tud aklimatizálódni az ember a helyzethez, igazodni, hála Istennek.
Hihetetlenül jól tudod.
Szent Ferenc ünnepe, október 4-e. Emelj ki egy gondolatot, ami úgy érzel, hogy most nagyon fontos. Szent Ferenc ünnepének másnapján kezdődik a családszinódus Rómában.
Hát, most föltetted a kérdés számomra, hogy mi az, amit úgy lehetne Assisi Szent Ferencből kiemelni, mondjuk ő, aki úgy a családját
ott hagyta. Igen. Na, hát egy bizonyos értelemben, evilági értelemben tékozló fiúként kezdte.
És mondjuk az édesapjával hihetetlenül összekülönbözött, és az édesanyjának ezt a kicsit ilyen talán mimózás szeretetét is ezzel együtt visszautasította, és egyedül a mennyei atyára meg a Jóistenre bízta az egész életét. A mai világban azért nagyon összetett problémák kerülnek elő a családdal kapcsolatban. Figyelem, hogy egyre jobban előtérbe kerül az, hogy milyen istenképet adnak a családok az emberek számára, a gyerekek számára. Tehát, hogy Ferencnek valahogy fordítva van az üzenete, hogy az az atyakép, aki akit ő átél, akiben ő megtalálja a legnagyobb boldogságát, hogyha a családok, mondjuk az apák egy kicsit úgy elgondolkodnak azon, hogy, vagy hát úgy, mondjuk úgy, akik a Ferenc, Szent Ferenc közelébe kerültek, vagy a ferences lelkisége, hogy kapcsolatot tartottak, hogy annak a családnak, annak a gyereknek, akiket ők felnevelnek, hogy mondjuk egy ilyen békés emberből, aki ugye a békesség embere volt, mint mondjuk Szent Ferenc, hogy milyen apakép van úgy Ferencben, hogy ez egy közvetlen tapasztalás, és mi az, amit ő azoknak a követőinek átad, akik mondjuk családapák is lesznek, meg családfők is lesznek, meg családok is. Ugye mennyire fontos mondjuk a családban az a motivum, az apakép, amit utána kivetít a gyerek a mennyei atyára is, és aki alapján ugye a hitét elkezdi megélni, vagy gondolkodni az Istenről. Tehát az apakép és az Istenkép összekapcsolódása egy gyerek számára nagyon-nagyon fontos.
Tehát Szent Ferenc az apja elleni, az apja konformizmusa elleni lázadásában találta meg azt a mennyei atyát, amely ferences lelkiségben valamennyiünk apaképe kell, hogy legyen.
Így van. Mondjuk ez egy rövidebb és tömörebb összefoglalás.
Nagyon szépen köszönöm. Tokár János atyával, ferences szerzetessel beszélgettünk, a Pesti Ferences templom igazgatója korábban, hosszú éveken át az esztergomi ferences gimnáziumnak volt az igazgatója. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.